Arcok és sorsok. Fejezetek a Magyar Katolikus Egyház életéből. A szerkesztő riporter Sós Viktor.
Mai műsorunkban Hagyó Kovács Gyula ciszterci szerzetes, az előszállási uradalom jószágkormányzója, majd a ciszterci rend fő jószágkormányzója, Grősz József és társai perben 13 évre elítélt ciszterci szerzetes életútjáról beszélgetünk. Vendégünk Radák Kálmán, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem doktorandusz hallgatója, tudományos kutató. Kérem, ismerjük meg azt a közeget, ahonnan elindult Hagyó Kovács Gyula a ciszterci rend irányába, és hogyan alakult az ő rendbe lépését követően a szerzetesi életútja.
Hagyó Kovács Gyula Andrácsként született Sajóvárkonyba 1888 márciusában. Pontosan nem tudom, mert nem tudtam minden adatát feltárni. Negyedik vagy ötödik gyermekén kisbirtokos családban született, iskolai tanulmányait Miskolcon végezte, majd ezt követően az egri ciszteri gimnáziumban végezte tanulmányait, ezt követően lép be a rendbe, és költözik 1908-ba Zircre. Következő évben egyszerű, aztán majd később ünnepélyes fogadalmat tesz, és 1913. július 14-én szentelik pappá. Ezt követően tanulmányokat folytat az Eötvös Loránd Tudományi Egyetemen, itt matematika-fizika tanári szakon szerez diplomát, és külön az akkori apát Remig kérésére, Békefi Remig kérésére beiratkozik Magyaróvári Gazdasági Akadémiára, ahol 17-ben végez, és a terv szerint akkor az volt, hogy ezt követően Németországba fog gazdasági tanulmányokat folytatni, ez is szintén az apát kérésére. Aztán ez egyelőre még számomra se világos, hogy miért nem kezdte el a tanulmányait, ugyanis mert mikor a Magyaróváron is tanult, akkor gyakorlatot az előszállási uradalom, az zirci apátság előszállási uradalmán végzett az akkori jószágkormányzó Weber Antal mellett, és úgy dönt az apátúr, hogy 17-ben lehelyezi őt is előszállásra, mint másod jószágkormányzónak Weber Antal mellé, és gyakorlatilag ezt a pozíciót tölti be 1924-ig, mindaddig, amíg Weber Antalt nem kérik fel a fő jószágkormányzói, azaz az írta a pecsek fő jószágkormányzói posztja betöltésére, és akkor veszi át ezt a pozíciót, amit egészen a 45-ös földosztásig betölt.
Tulajdonképpen ilyen értelemben két évtized adatik neki, mint az előszállási uradalom jószágkormányzója, de már ezt megelőzően is másod jószágkormányzó, egy jó negyed évszázad, vagy még több, majdnem 30 év, amit előszálláson tölt. Mi kötődik a nevéhez itt? Hogyan lehet rekonstruálni az ő szerepét, jelentőségét az előszállási uradalom és az itt élő cselédek, napszámosok, az uradalom területén élő ciszterci szerzetesek és az itteni emberek vonatkozásában?
Hát ha a mát nézzük, sajátos módon egyetlen egy mászobor, ami az ő egykori létét ábrázolja, illetve azok a esetleges visszaemlékezések, akik, hát ott is már egyre kevesebben, sőt szerintem már nagyon-nagyon kevesen, és azoknak a gyerekeiknek a visszaemlékezéséből lehet valamennyire rekonstruálni, illetve mint egyházi ember, szerencsénkre, ha nem is úgy vezetett naplót, hogy napi szinten, de 58-ban megírt memoárjaiba, tehát egy visszatekintést egyrészt az előszeresi időkre, másrészt meg azt követő időkre, és ebből nagyjából lehet rekonstruálni azt, hogy az ő szemszögéből milyen volt ez az uradalom. Egy biztos, hogy az ott élő emberek egyrészt Hercegfalva, aztán később Mezőfalva, aztán a ma erőszállás község, illetve később 41-ben már leadnak területet egy másik település létrehozására, ez lesz Apátszállás, nagyon érdekes a neve, aztán az most beolvadt egy másik községbe, tehát ez is azt gondolom az ő áldásos tevékenységének köszönhető. Nyilván abban a két, illetve három évszázadban a ott élő mindennapi embereknek az élete, plébánia templomok alapítása, ami már részben még az ő ideje előtt megvolt, de ami volt, amit utána, neki köszönhető a kelenföldi Szent Imre gimnázium, illetve a templom, illetve nagyon sok gimnázium, tehát konkrétan Pécsen, Fehérváron, Veszprémben, Baján. Persze volt, ami már megvolt, ugye az EGRI, de ezeknek a működése a 20-30 év alatt, tehát a működésük, ez financiális hátternek a megteremtése is nagyon az ő nevéhez fűződik. Amikor én oda kerültem, én 90-ben kerültem erőszállásra konkrétan, nagyon megosztó volt a faluban, volt, aki pozitívan nyilatkozott, volt, aki negatívan nyilatkozott a személyéről, és ekkor kezdett el engem érdekelni, miután én nagyon megosztó valaki. De az vitathatatlan, amit maga után hagyott, és ha csak semmi más, csak a ma is fennálló, működő, létező kulturális emlékeinket nézzük, szerintem a tevékenysége a magyar történelemben vitathatatlan. És ami mondjuk nekem egy kicsit így a szívfájdalmam, hogy kevés szó esik akár az ő személyéről, akár a rendről. Én azt gondolom, nincs arra a polcra helyezve, amit valójában azt gondolom, akár az ő személy, akár maga a rend megérdemelne.
Nézzük meg, hogy mi kötődik konkrétan a nevéhez. Az uradalom, az előszállási ciszterci uradalom, amellett, hogy a ciszterci rend életét, működését, az intézmények, iskolák életét segítette. Itt helyben az itteni embereknek is sok mindent adott, szociális értelemben is, a munkahelyen túl, illetve vélelmezhetően behozott olyan mezőgazdasági lehetőségeket, akár a növénytermesztésben, akár az állattenyésztésben, amelyek a korban nem voltak megszokottak, vagy megelőzték a saját időszakát. Mik azok a területek, amelyekben Hagyó Kovács Gyula, mint jószág kormányzó kiemelkedett, és fontos az ő tevékenysége?
Ja, azzal nem mondok újat, hogy a magyar gazdaság ebben az időben is alapvetően mezőgazdaságra támaszkodott, főleg a kalászosok, illetve a takarmánynövények termesztésében. Kevésbé volt állattartó gazdaság, amiben itt Hagyó egy nagyon komoly fejlesztést hajtott végre. Ebben az uradalomban indult el, biztos máshol is, én ezt ismerem jobban, az úgynevezett istállózó állattartás és a tejtermelés. Elindult egy több lábon állás. Az ő áldásos tevékenysége alatt, illetve a gazdasági érzékenységének köszönhetően úgynevezett ipari növények, és azt gondolok a cukorrépára termelése, aminek a Ercsi közelsége, ugye a cukorgyár, ez egy kooperáció volt egyébként, tehát az akkori cukorgyár tulajdonosa és a jószág kormányzó között létrejött kooperációnak köszönhetően egyre nagyobb területen műveltek ilyen jellegű növényt, és nyilván ez is az a több lábon állás hozta meg azt, hogyha az egyik ág nem hozott akkor a jövedelmet, akkor valahol a másikkal lehetett kompenzálni, ugyanis hát azt, mint ki tudja, hogy azért a mezőgazdaság azért ki van téve a természet szeszélyének, és ezért próbált több lábon állni. Ekkor már a 20-as években villamos hálózata volt a falunak, Hercegfalvának is, illetve előszállásnak is, illetve vízvezetékrendszerrel rendelkeztek. Közüzemekkel rendelkezett a település. Én azt gondolom, ez az bizony, hogy egy elég széles látókörű ember. Telefonja volt, tehát telefonnal rendelkezett érdekes módon maga a rendház, az az erőszeresi rendház, illetve a majorságok intézői, tehát telefonos összeköttetésben voltak, ami szintén megint egy kapcsolatot, a hatékonyságot növelte. Ez mind-mind azt mutatja, hogy és lehetnek ilyen vélemények, olyan véleményekkel, de ezek elvitathatatlanok, tőle hisz ezek tények, és ezek ott vannak a mai napig, és nyilván fejlettebb formában, de ott vannak.
Ahogy utalt rá, matematika-fizika szakos tanári végzettsége, illetve a Móvári Mezőgazdasági Akadémián gazdasági végzettsége volt. De emellett ő ciszterci szerzetes volt, pap volt, és ugye, ha az ember egy picit visszagondol, akkor a ciszterci szerzetesek, a szerzetes rend az alapvetően nem egy oktató tanítórend, ez magyarországi sajátosság, de ugye a ciszterek egy mezőgazdaságból, a gazdasági életből élő és szemlélődő szerzetes rend. Hagyó Kovács Gyula itt a 10-es évek végétől él és szolgál előszálláson, másodjószágkormányzó, majd jószágkormányzó, itt él. Mit jelent ő a közösség az itteni emberek számára? Jószágkormányzó, lelkipásztor, a közösséget formáló, alakító személy. Ha jól tudom, itt az itt élőknek szociális juttatásokat adott, oktatás, utalt rá, volt rendház, plébánia, templom, tehát épített is. Mik kötődnek a nevéhez, és hogy lehet az ő szerepét jól megmutatni?
Én azt gondolom, mindez egybe. Mezőgazdasági vagy gazdasági szakember egy közösségformáló személyiség volt, sosem magát helyezte előtérbe, ő mindig úgy fogalmazott, hogy az apátomért, a rendemért, ezek a szavakat mondta, ez volt neki az elsődleges, és nyilván ő az emberért, tehát az ott élő emberekért, és abszolút felelősséget érzett. És itt, ahogy említette, az oktatás, hogy ahány kerület volt, annyi iskola volt, alapítványt hozott részre, és támogatta azokat a gyerekeket, amelyik kiemelkedtek, és az iskoláztatásukat. Az nem volt probléma, hogy mondjuk olyan gyerek volt, akinek nem volt könyve, mert hogy ingyen biztosította a rend ezeket a taneszközöket. Minden gyerek kapott karácsonykor cipőt. Azt gondolom, ez mind-mind egyrészt a közösség formáló, a felelősség tudatos, hithű az egyházához végig, az apátjaihoz végig, még hogyha bizonyos esetekben nem is értettek egyet bizonyos dolgokban, de ezt mindig magának megtartva a véleményét, aztán csak nyilván a memorandumokban jelenik meg. Ez minden volt, azt gondolom, ez az ember. És meg egyszer, amit mondtam már, egyszerűen elvitathatatlan az ő személye minden szempontból, akár mikrotörténelmit, akár makrotörténelmit, tehát itt a magyarországi nézve. Mindig ott volt az emberei között, azt korábban elmondtam, hogy minden nap kim volt. Érdekes módon, ez csak egy ilyen kis plusz, hogy mikor a háború itt volt, 44-45-ben, és korábban, 38-ban vesznek Simontorni, az egy kicsit távolabbi területen, egy 2000 holdi területet, maga a rend, és oda is elmegy. Úgy, hogy odafelé lovas fogattal, visszafelé elveszik az oroszok a fogatát, és gyalog jön vissza, ez körülbelül oda-vissza olyan 40 kilométer, de lehet, hogy több. Mert hogy fontosnak tartott, hogy ott legyen az emberei előtt, hogy támogassa őket azokban az időkben is. Nem akarok ilyen magasztos szavakat használni, de ezek tényadatok, hisz ezt, amit ő leírt, ezt mások is alátámasztották. Tehát, hogy ő nem elbújt, amikor probléma volt, hanem ott állt, és próbálta a nyilván más nem tudott, de hitükben erősíteni az embert, és hogy abban a szörnyű körülmények között is minden támogatást megadott nekik, amit hát meg lehetett, korlátozott lehetőségeket figyelemével megadhatott neki. Tehát, hogy amit az elején elmondott, talán minden volt ez az ember.
Hogyan viszonyultak hozzá, hogyan értékelték az uradalom területén élők, hogyan értékelte a rend, és jutott-e olyan magasabb kitüntetéshez, pozícióhoz, ami az ő jelentőségének, szerepének a lenyomata.
Onnantól kezdve, hogy második ország kormányzó volt, és nyilván 17-től 24-ig eltelt időben, amikor a jószág kormányzó mellett dolgozott, az akkori apát nyilván a jószág kormányzónak, a Weber Antalnak a javaslatára bízták meg. Tehát, hogy bíztak benne, hogy tudták, hogy képes rá, és hogy alkalmas rá, és hogy megbirkózik ezzel a feladattal. Tehát én azt gondolom, hogy sose volt kérdés a mindenkori apátok részéről, hogy az ő alkalmassága. Nem gondolom, hogy bármikor is megkérdőjelezendő volt részükről, és valószínűleg azért sem, mert ő például sosem foglalkozott politikával, legalábbis kevés olyan forrást találtam rá, amikor megnyilatkozna politikai oldalról, véleményezne bármit. Ő kifejezetten gazdasági szakember volt, hithű gazdasági szakember, aki ezt tartotta a élete céljának. Embernek lenni. Ő ezt egyik ilyen, ahogy olvastam a visszaemlékezéseit, ezt tartotta szemét, embernek lenni. Azt gondolom, ebben minden belefér. És ez akár az egyház felé, akár a világ felé kommunikálva, ez így mindent is takar. Hogy a munkássága, hogy mennyire lett elismerve, ez azt gondolom jól mutatja, hogy miniszternek kérték fel, a mezőgazdasági miniszternek, amit a Teleki kormányban, amit nem fogadott el, illetve, hogy 39-ben felsőházi tagjává választották, ami azt mutatja, hogy igenis az ő tevékenysége az predesztinálta minimum erre, de lehet, hogy többre is.
Az nagyon fontos, hogy egy gazdasági szakember, de vélelmezhetően azért ő alapvetően egy lelkipásztor, egy ciszterci szerzetes. Ez hogy jelenik meg, hogy a szerzetesek alapvetően, ha nem remetékről beszélünk, közösségben élnek. Ez itt az előszállási uradalomban a többi szerzetessel együtt milyen közösséget alkottak, illetve lelkipásztorilag van-e valami olyan, ami hozzá kapcsolódik?
Erre kevés információt találtam. Ő igazából szerzetes és gazdasági szakember. Ezt ő nem is folyt bele. Tehát nem folyt bele például a plébánia. Legalábbis nem találtam róla adatot. Sem arra, hogy a hercegfalvi, sem arra, hogy az előszállási plébániának a hitéletébe nem folyt bele. Sőt, még a számvevő, akik szintén egyházi emberek voltak, itt nagyon zelemre gondolok, ők sem. Tehát ők kifejezetten gazdasági tevékenységet folytattak, amellett ők a szociális oldalról támogatták az ott élőket. Tehát ezt mondtam, ezt az iskolát, mondtam a bakancsot, karácsonyi ünnepségeket szerveztek a gyerekünk. Egyet kötelezővé tett, ami kapcsolódhat egy kicsit a hitélethez, hogy vasárnap nem lehetett dolgozni. Vasárnap templomba kellett menni. És ő ezt ellenőrizte. Tehát, hogy ennyiben fonódott bele a hitéletbe, illetve támogatta a különböző egyházi egyesületek, kalott, kalász, rózsafűzér, szóval, hogy ezeknek a létrejöttét abszolút támogatta, illetve amikor a háború már Magyarországon volt, vagy amikor behívták a cserédeknek egy részét is, ő számon tartott, hogy hány cserédje van például a fronton. Pontos szám van erre. És minden egyes fronton szolgáló cserédjének csomagot küldetett, amiben, hogyha már a kicsit a hit is benne van, a Biblia benne volt. Tehát ez volt benne, hogy ha más nem tud, ezt tudja adni, hogy a hitét ne veszítsék el. Illetve nyilván ilyen olyan élelmiszereket tettek bele, maga vitte el érdekes módon, ezt így írja le, hogy maga vitte el a postára, és adta föl a cserédjeinek. A hit szerint éltem mindennapjait, hanem inkább a gazdaság, illetve a szociális érzékenysége volt kézzelfogható.
Hogy aztán hogyan és miként éli meg a második világháborút, illetve az azt követő időszakot, arról jövő heti műsorunkban beszélgetünk. Hagyó Kovács Gyula ciszterci szerzetes, az előszállási uradalom másodjószegkormányzója, majd jószegkormányzójának életútjáról hallhattak beszélgetést Radák Kálmánnal, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem doktorandusz hallgatójával, tudományos kutatóval.
Egyház történeti sorozatunkat hallották. A szerkesztő riporter Sós Viktor volt. A Magyar Katolikus Rádió.
Örömhír mindenkinek!